Bővítették az uniós helyreállítási forrásból létrejövő napelemes és más megújuló pályázatok egyes műszaki paramétereit. A mostani árcsökkenés ellenére 80 dollár körüli hordonkénti olajárra számítanak az elemzők idén ősszel. Egy esetleges megrongálódás következményeinek minimalizálására is készülnek a zaporizsiai atomerőműben, ahol a hétvégén a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője is járt. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Biztosítani kell hazánk energiaellátásának stabilitását és a rezsicsökkentés eredményeinek megvédését, ezért Magyarország az uniós villamos energiapiac szerkezetét megreformáló javaslat ellen szavaz, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint az Európai Bizottság kezdeményezése elvenné a tagállamok jogát, hogy megvédjék a saját polgáraikat a magas energiapiaci áraktól. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Magyarország nemmel szavaz a villamos energiapiaci reformról szóló Európai Bizottsági javaslatra, az ugyanis elvenni a tagállamok kormányainak azon jogát, hogy alacsonyan tartsák a rezsiköltségeket. Fogalmazott Szijjártó Péter, külgazdaság és külügyminiszter hétfőn Luxemburgban.
Ugye Magyarországon a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartása azért is rendkívül fontos, mert Európában a magyar emberek fizetik a legalacsonyabb rezsiárakat. És mi ezt a helyzetet fenn akarjuk, és fenn is fogjuk tartani. Számunkra teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy Brüsszelből elvegyék ezt a jogunkat, ezért természetesen nemmel fogunk szavazni a villamosenergia piaci reform tervezetére az Európai Bizottságnak, és megőrizzük saját magunknak azt a jogot, hogy alacsony rezsi árakat állapítsunk meg.
A miniszter az uniós energiaügyi tanácsülés szünetében tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az ukrajnai háború és a szankciós válaszok miatt a kontinens energiapiacán továbbra is rendkívül törékeny a helyzet. A földgáz ára újra emelkedésnek indult.
Bár a 40 euró körüli ár természetesen közel sincsen ahhoz a majdnem 400 euróhoz, amit a tavalyi évben tapasztaltunk, de mégis ez az ár az Európai Uniós történelmi átlag fölött van bőven.
A miniszter a nukleáris energia kérdését illető szembenállásra is kitért, és azt mondta, hogy a támadások nem ültek el, de Franciaország vezetésével elég erős atomenergia koalíció jött létre más országok mellett Magyarország részvételével. Hangsúlyozta, hogy Magyarország villamos energia felhasználásának felét a paksi erőmű fedezi, így ha ez a javaslat formálisan is napirendre kerül, akkor azt a kormány a leghatározottabban ellenezni fogja. Szijjártó Péter kitért a következő fűtési időszakra való felkészülésre is, kiemelte, hogy ebben Magyarország jobban áll az európai átlagnál. Hazánkban a földgáztárolók töltöttsége már most az éves fogyasztás 39%-át fedezi, szemben a kontinensen regisztrált 22%-kal.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A hónap közepén módosítottak az uniós helyreállítási forrásból megvalósuló napelemes és más megújuló pályázat egyes részein. Egy rövid közleményben 6 pontban foglalták össze, milyen műszaki tartalmi változások lehetségesek, külön igény benyújtása nélkül. A részletekről Kis Ernőt, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnökét hallják.
Az egyik alapvető változás az, hogy a napelemek, ugye 2021-ben, amikor kitalálták ezt a pályázatot, még teljesen más teljesítmények voltak, a napelemeknek a teljesítménye folyamatosan növekszik, ezért rendkívül nehéz tartani mondjuk azt a pályázatot. Ma már nem nagyon léteznek azok a teljesítményi napelemek, amit mondjuk másfél-két évvel ezelőtt beterveztek a pályázatban, ezért mindenképpen módosítani kell. Ebben jelent egy nagy arányú növekedést. Az akkumulátorok esetében jelent egy picivel nagyobb változást, így egy kicsit kibővül az akkumulátoros rendszereknek a lehetősége ezzel a plusz-minusz 10%-os teljesítménycsökkenéssel. Tehát egy kicsit szélesebb lesz a kör. Ami igazán jelentős változás, az a hőszivattyúknál tapasztalható. Az eddigi levegő-víz hőszivattyú mellett most már engedik a levegő-levegő hőszivattyúkat is. Ez mindenképpen egy jelentős változás, jelentős pozitívum. Ezt a köznyelben klímáknak hívja. Valójában a levegő-levegő hőszivattyúk az egyik legkorszerűbb és legegyszerűbb, legolcsóbb műszaki megoldások, természetesen a levegő-víz hőszivattyúk mellett is.
Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az élethez, illetve a technika fejlődéséhez igazították a pályázati kiírást?
Talán azt mondanám, hogy a napelemek teljesítmény változásához igazították a változást, illetve egy nagyfokú könnyebbséget jelent a levegő-levegőhőszivattyúknak a beengedése a pályázati körben, ami teljesen reális. Azt nem állítom, hogy ez egy modern, korszerűbb technológia lenne a levegő-visszahőszivattyúknál, mert ez így nem igaz. De mondjuk az élet azt mutatja, hogy ma már a legegyszerűbb, legolcsóbb hagyományos fűtési rendszernek a módosítására, annélkül, hogy át kellene alakítani a fűtési rendszereket, alapvetően arra a legegyszerűbb, legolcsóbb megoldás egy levegő-levegő hőszivattyú.
Hányakat érinthet ez a mostani változtatás?
43.600 pályázó volt, akiket a választások előtt tájékoztattak arról, hogy nyertek a pályázaton. Ezekből a támogató iratokból kb. 35.000 érkezett már meg a nyertesekhez ismereteim szerint. Gyakorlatilag ezeknek a döntő többségét érintheti ez a változás, különösen azért, mert eddig gyakorlatilag nem valósultak meg a napelemes rendszerek sem, illetve a komplett épület energetikai felújítások, egész egyszerűen azért, mert a mai napig nem történtek még meg a legelső munkáknak a kifizetése. Sem. Ezeket a munkákat minden esetben a kivitelezőknek kell 100%-ban megfinanszírozni, és utólag kapják meg a kormánytól. Csak a napelemek esetében ez 92 milliárd forint számításaink szerint, amit hát több mint 300 tagvállalatunknak, illetve más vállalkozásoknak kell megfinanszírozni, ami értelemszerűen óriási terhet jelent nekik, különösen az, hogy most már másfél éve finanszírozzák ezeket a készleteket.
92 milliárd?
92 milliárd forint. Ez mind-mind, ez az anyagköltsége ezeknek a napelemes rendszereknek. Tavaly augusztusban jöttek az első támogató okiratok, és az első néhány száz rendszert megszerelték tagvállalataink, és a mai napig egyetlen egy rendszer nincs kifizetve belőle, sőt a legutóbbi kormányrendelet szerint fel is függesztették a honlapnak a működését, ami júliusban fog majd újra nyitni. Bízunk benne, hogy akkor már működhetnek az elszámolások. Tehát tudomásom szerint, hangsúlyozom, még egyetlen rendszert sem fizettek ki azokból, amik már eddig megépültek. Amit nagyon fontosnak tartani, kihangsúlyozni, hogy várható az, hogy október 1-től újra lehet majd visszatáplálni a napelemes rendszerekkel. Tehát mindenkinek azt javasoljuk, hogy most csináltassa meg a napelemes rendszerét, még akkor is, hogyha csak visszatáplálás ellen védelemmel kap már lehetőséget rá, hiszen október 1-től várható újra vissza lehet táplálni a hálózatban mindazoknak, akik nem támogatással valósítják meg a napelemes rendszerüket, és aki olyan szerencsés, hogy október 1 után már működik a napelemes rendszerrel visszatáplálással, az december 31-ig még megszerezheti a jogosultságot az Európai Unió által meghatározott direktívek szerint a szaldó elszámolásra. Tehát mindössze 2 hónap lesz arra lehetőség, hogy valaki a szaldó elszámolást is megszerezhesse, amit a utolsó bekapcsolástól számított 10 évig lehet majd használni. Várható az, hogy hatalmas roham lesz majd ebben a 2 hónapban a napelemes rendszerekre, ezért senkinek nem javasoljuk, addig halogassa, mindenképpen érdemes megcsináltatni a rendszert.
Viszont kormányzati részről ez még bejelentés szintjén nem hangzott el az október 1-i dátum.
Ez egy tervezet. Kormányzati egyeztetések során hangzott el, ami hivatalos az augusztus 31-ével nyújtja be az Energiahivatal az Energiai Minisztérium számára a javaslatát, és azt az információt kaptuk a minisztériumtól, hogy várhatóan október 1-től fogják tudni újra meghatározni azokat a körzeteket, ahol a napelemes rendszerek visszatáplálhatnak, tehát az új napelemes rendszerek, ami október 30-án éjfélt követően kerültek igénybejelentésre. Természetesen ez egy tervezet, tehát nem lehet tudni még, hogy ez valóban így lesz, de ez a várható időpont.
Kis Ernőt, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnökét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A mostani árcsökkenés ellenére 80 dollár körüli hordonkénti árral számolnak az elemzők idén ősszel, mondta az Inforádiónak a századvég konjunktúra kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetője. Hortai Olivért Sipos Ildikó kérdezte.
Jelenleg a Brent típusú nyugati világban irányadónak tekintett olajhordónkénti ára 70 és 75 dollár között mozog. Ez valóban jóval alacsonyabb, mint az egy évvel ezelőtti 100 dolláros árszintek, de mondjuk több éves viszonylatban, különösen a koronavírus járvány alatt tapasztalt 30-40 dolláros szintekhez képest aligha tekinthető alacsonynak. Az olajárakat 2 egymással ellentétes erő mozgatja az elmúlt hónapokban, és várhatóan a következőkben is. Egyrészt az egyre romló keresleti várakozások lefelé nyomják az árakat. Megérkeztek a friss kínai export adatok, amik alulmúlták a várakozásokat, emellett pedig az elmúlt időszak napon több olyan adatinformáció érkezett, ami abba az irányba mutat, hogy a gazdasági problémák mélyülnek a nagy felvásárló országokban, és ez lefelé hajtja a keresletet. Az amerikai jegybank kamat döntőülése szintén lefelé nyomja a keresletet.
A kínálati oldal alakulásában mindeközben mire lehet számítani?
Szaúd-Arábia bejelentette, hogy napi 1 millió hordóval csökkenti a kitermelését. Ez már nem az első vágás az elmúlt egy évben. Tavaly ősszel jelentettek be az OPEC országok egy jelentős vágást, 2 millió hordót naponta, aztán másfél hónappal ezelőtt váratlanul egy újabb 1,6 millió hordós csökkentést, és most egy újabb 1 millió hordós mérséklést. Tehát a kínálat folyamatosan szűkül, ami pedig felfelé hajtja az árakat. Az elmúlt napok alapján úgy tűnik, hogy rövid távon a negatív keresleti várakozások erősebbnek bizonyulnak, mint a kínálat szűkülésére vonatkozó hírek, és ennek megfelelően a nagy elemzőházak többsége lefelé módosította az ár előrejelzéseit, de így is még stabilan 80 dollár fölötti árszinteket várnak őszre.
Ortai Olivérte a Századék Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Személyesen tájékozódott a gázszakadás miatt a zaporizsjai atomerőműben kialakult helyzetről a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője. A megállapításokról és az üzem állapotáról Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját, egyetemi tanárt, atomenergetikai szakértőt hallják.
Azt kell tudni, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a képviselői, megfigyelői, azok szeptember óta ott vannak az erőmű telephelyén. Tehát ilyen értelemben a NAÜ-nek vannak elsőkézből információi, de a múlt heti látogatás azért volt lényeges, mert hogy a főigazgató, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a főigazgatója tett látogatást, és vitt magával egy újabb váltás személyzetet. A kommunikáció alapján úgy lehet érteni, hogy ténylegesen jelentős vízszintcsökkenés következett be a víztározóban, a nagy víztározóban. A pontos vízszintnek az értékét nem közölték, de ez sok-sok méterrel a névleges vízszint alatt van, és ahogy én erről korábban kommunikáltam többször, ez a vízszint ez azt jelenti, hogy az erőműnek a beépített normál szivattyúi magának, a nagy víztározónak a vizét most már nem érik el, annyira visszament a vízszint. A Nyepperből le van választva egy nagyméretű tárolómedence. Ennek a tárolómedencének a vizét ezt elérik. A NAÜ beszámolója szerint az egy nagyon fontos műszaki feladat volt, és marad is a következő időszakban, hogy ebben a tárolómedencében ebben megtartsák a vizet. Ehhez számos dologra szükség van. Ahogy mondtam, ez magának a Nyeppernek a tárolójából, a nagy víztárolójából van leválasztva ez a 47 millió köbméteres medence, és ennek a fala mind a két oldalról vízzel volt eddig körülvéve. Most a külső falától eltűnt a víz, úgyhogy a szivárgás ezen a falon keresztül ez meghatározhatja, korlátozhatja azt, hogy meddig tud ebben a víz rendelkezésre állni, illetve ezt a medencét zsilipek választják el a nagy víztározótól, és ezeknek a zsilipeknek a szivárgása is egy olyan tényező, ami az itt rendelkezésre álló vizet korlátozhatja időben, úgyhogy a NAÜ beszámolója szerint a zsilipeknek a szigetelésén vagy megerősítésén dolgoztak az ukrán szakemberek. Jelenleg ebből a tárolóból érnek el vizet, ezen kívül a Nyeppernek a vízszintcsökkenése után maradtak olyan ágak, mellékágak az erőmű környezetében, amelyek nagyobb mennyiségű vizet tartalmaznak, ide mobil szivattyúkat telepítve tudnak vizet szivattyúzni az erőműbe, illetve a 6 darab nukleáris blokk mellett van egy hőerőmű, egy széntüzelésű hőerőmű, ennek a hűtővíz csatornája szintén nagy mennyiségű vizet tartalmaz, jelenleg innen pótolják az erőműnek a víz szükségletét. Fontos azt hangsúlyozni, hogy ebben a pillanatban a 6 blokk le van állítva, 5 úgynevezett hideg leállított állapotban, 1 pedig meleg leállított állapotban van, és ez most már sok hónapja így van, tehát viszonylag szerény a hűtővíz igénye az erőműnek. Ezt a hűtővíz igényt tulajdonképpen tudják úgy biztosítani, hogy van minden egyes blokkon 3 darab úgynevezett szórt vizes hűtőmedence, ezeket úgy kell elképzelni, hogy betonmedencék, amikben egymás mellett sorakoznak ilyen szökőkútszerű szórófejek, és gyakorlatilag ennek a víznek az eltárolgása biztosítja a biztonsági hűtővízrendszereknek a hűtővízellátását, a reaktorokban lévő üzemanyagnak a hűtését és a pihentető medencékben lévő üzemanyagnak a hűtését. Úgyhogy tulajdonképpen, hogyha ezeket a szórt vizes medencéket tudják folyamatosan tölteni, az innen elvesző vizet pótolni, akkor az erőműnek a hűtése most ebben a leállított állapotban hosszú távon biztosítható, de a blokkok visszaindulásának a feltételein úgy látom, hogy ebben a pillanatban nem teljesülnek.
Mit tudunk arról, hogy mennyire tudnak most a szakemberek szabadon dolgozni az erőműben? Mert ugye említette, hogy különböző opciók vannak, de ahhoz az kellene minden bizonnyal, hogy ott munka folyjon, munka folyhasson. Ennek a feltételei vajon adottak?
A nemzetközi beszámolók nem szólnak arról, hogy ez a típusú tevékenység korlátozva lenne, úgyhogy vélhetően el tudják végezni ezeket a feladatokat. Azt lehet látni a NAU beszámolójából, hogy ők tudtak mozogni a telephelyen, meg tudták nézni a Kahovkai tározót, meg tudták nézni ezeket a zsilipeket, meg tudták nézni ezeket az infrastruktúrákat, tehát mozogni tudtak, és a személyzet is tud valószínűleg mozogni, ellenkező esetben erről hallanánk. De direkt információ a hivatalos közleményekben erre vonatkozóan nincsen most.
És mit tudunk, vagy mit gondolunk a jövőről, a következő hetekről, következő hónapokról, mennyire lesz, vagy mennyire lehet megoldott az erőmű hűtése?
Én azt gondolom, hogy a biztonsági hűtővízrendszernek a hűtővízzel való ellátása az ebben a pillanatban biztosított. Tényleg sok különböző forrásból tudnak vizet vételezni, és jelenleg kis mennyiségű vízre van szükségük. Akár a felszín alatti rétegvizeket is el tudják érni, kutakból is tudnak annyi vizet vételezni, amennyi a szórtvizes hűtőrendszernek a vízellátásához szükséges. De én úgy látom, hogy a blokkok visszaindulásához szükséges nagy mennyiségű és stabil hűtővízellátás feltételei nem biztosítottak, és addig, amíg a Kahovkai gátot, vagy azzal valamilyen szinten kompatibilis műszaki megoldást nem tudnak létesíteni, vagy a Kahovkai gátot nem tudják helyreállítani, addig a stabil teljesítményüzemnek a feltételei azok nem teremthetőek, legalábbis ebben a pillanatban ez látszik. Nagyon jelentős vízszintcsökkenés következett be, és azok a struktúrák, amik az erőmű normál működéséhez szükséges hűtővizet biztosítják, azok nem úgy lettek tervezve, hogy a Kahovkai nagy víztározó üres lenne, most pedig ez sajnos bekövetkezett a gát felrobbantását követően.
A hűtővíz problémáján túl meddig tartható fent az üzem ilyen típusú működése, működtetése, hogy a blokkok tulajdonképpen nem működnek, le vannak állítva, szóval mennyi ideig lehet így fenntartani egy erőművet, így működtetni?
Műszakilag ez véletlenül nagyon hosszú ideig is megvalósítható. Engedélyezési szempontból néznek nagyon nehéz körülmények elé, hiszen egy ilyen létesítmény leállított állapotban nagyon hosszú időt eltölt, tipikusan ha egy évnél hosszabb időt, akkor elveszhet a működési engedélye, és a rendszerek visszaindításához egy csomó olyan tesztre, illetve adminisztratív feladatokra lehet szükség, amikkel eddigiekben nem foglalkoztak az ukrán szakemberek. Tehát engedélyezési szempontból is nehéz hely helyzetbe kerül az erőmű, hogyha szeptemberig ebben az állapotban marad. Én úgy látom, hogy személyzeti oldalról is komoly gondok vannak, hiszen rengetegen elmenekültek Ukrajnából, az erőmű környékéről is nagyon sokan elmentek, úgyhogy a megfelelő személyzet biztosítása ez hosszú távon gondokat okozhat. De azt hiszem, hogy a legnagyobb aggodalmat ebben a pillanatban a nemzetközi közösségben az kelti, hogy a frontvonal gyakorlatilag az erőmű vonalában húzódik, és nyilván a tavaszi harci műveletek azért szeretnék a kérdést eldönteni, hogy kihez is tartozik az erőmű, és itt a katonai cselekmények azok intenzívebbé válhatnak. Ez az, ami szerintem ebben a pillanatban a legnagyobb kockázatot jelenti. A műszaki dolgokra még egy pillanatra visszatérve, azt kell látni, hogy a telephelynek szüksége van gőzre ahhoz, hogy bizonyos rendszereket működésben tudjanak tartani. Ezt a gőzt ebben a pillanatban az egy darab úgynevezett melegreállított állapotban lévő blokk biztosítja. Azon dolgoznak az ukrán szakemberek, hogy ezt valamilyen elektromos bojlerrel, nyilván egy nagyméretű elektromos kazánról van itt szó, ezzel kiváltsák, és ezáltal a hatodik blokkot is hidegreállított állapotba lehessen vinni. Ez darabszám szerint az ötödik, de ahogy az utolsó blokkot is hidegreállított állapotba lehessen vinni.
Ennek az állapotnak a fenntartása egyszerűbb, kevésbé szakember igényes, mint a másik állapot fenntartása?
Azért szeretnének minden egyes blokkal hideglárított állapotba menni szerintem, mert alacsonyabb nyomáson, alacsonyabb hőmérsékleten, ha valami történik műszakilag, akkor ott a biztonság színvonalának a fenntartása egyszerűbb, könnyebb, és nyilván, hogyha magas nyomású, magas hőmérsékletű rendszerek vannak, akkor ott mechanikai sérülés, nagyobb problémát, nagyobb gőzkiáramlást és súlyosabb következményeket okozhatnak. Tehát szerintem arra rendezkednek be, hogy az erőmű itt a kettős irányítás alatt, ugye, hogy elvileg ukrán az erőmű, de mégis orosz felügyelet alatt van, és zavarok vannak szakember oldalról is. Szóval, hogy ez az erőmű így ebben a formában mégiscsak biztonságosabb lenne, hogyha teljesen hideg lehűtött állapotban lenne minden blokk, és úgy dőlne el a hovatartozás sorsa, hogy közben az erőmű nem működik. Szerintem erre irányulnak ezek a lépések.
A Szódi Attila egyetemi tanárt, atomenergetikai szakértőt hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!